délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet. Sólyog Tamás államfő a Sándor palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett. Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Ruf Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű. Visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgál. Kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni. Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell, az állam nem költhet el évente 100 milliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon. A közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását, a politikus nem mindenható, hangsúlyozta Ruf Bálint. A politikus közölte, a minisztérium a feladata, a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Bemutatta két államtitkár jelöltjét, a nemzetközi szakértő Csontos Bencét, a Tisza párt bajai országgyűlési képviselőjét, aki parlamenti államtitkár lesz, és Bíró Nagy Andrást, a politikatudományok doktorát, aki szakpolitikai államtitkár lesz. Jelezte azt is, törvénybe iktatják, hogy az állam gyűlöletet, lejáratást, más emberek megbélyegzését nem teheti. A rendőrök május 4-e és május 10-e között Magyarország közútjain több mint 6800 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek. Ennek során 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, több mint 1000 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenő idővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet, közölte az ORFK. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Kifejtették, hogy a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.
Az időjárásról.
Erősen felhős lesz az ég országszerte, de elsősorban keleten napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható még eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé erős viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Barátok. És nem jönnek soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. A régi barátok, és nem jönnek soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez még mindig a Svédasztal itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a kalendáriummal kezdjük ezt az órát, de hallhatják majd az útravalót, illetve fél ötkor regionális hír összefoglalót is, majd pedig arról szólunk, hogy emlékképek a Millennium Debrecenéről címmel nyílt kiállítás nemrég Debrecenben a Déli Múzeumban, abból az alkalomból, hogy ebben az évben emlékeznek az ezredéves ünnepségek 130. évfordulójára. Tóth Emese riportjában Fodor Éva Irén főmúzeológust kérdezi majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
Múltan nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgy sem jön. Most mondja mindent még, magadról mostasson a teri volt, még hallgatlak. Engedem, hogy változtass. Nyújts, 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 de közel, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem lehet. Jövőmet építem valakiért, aki nem lettem. Az elején mond mindent el, és akkor így szeretlek meg, nem várok mást. Együtt majd változunk. Nem megyek én sehol se tőled el, olvaszol a szavaim, hogy fel, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem látták. Nem megyek én sehova, se tőled el, olvasztod a szavaim a csöndeddel. Nem megyek én sehova, se tőled el. Nem megyek én sehova, se tőled el, játszanak a szavaim a csöndemmel. Nem megyek én sehova, se
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, május 12-e Pongrácz nevenapja van. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy 919-ben első Madarász Henriket német királlyá választják ezen a napon. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet. 1664. május 12-én bemutatják Molière Tartuffe című ötfelvonásos vígjátékát. 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja a breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 1743-ban ezen a napon Prágában cseh királlyá koronázzák Mária Teréziát. 1832-ben Milánóban bemutatták Donizetti Szerelmi Bájital című két felvonásos vígoperáját. 1907-re ugrunk, amikor is Budapesten felavatják a Zeneakadémia új épületét. 1926-ban Amundsen norvég sarkutató Norge nevű merevvázas léghajóján átrepül az északi sark fölött Umberto Nobile olasz hadmérnök kíséretében. 1944-ben Adolf Hitler az ausztriai Kleszheimben József Tizóval és Wojtek Tukával tárgyal a Führer Szlovákiától katonai erőfeszítéseinek fokozását, ütőképes véderő bevetését követeli. 1949-ben, május 12-én véget ér a berlini blokád. 1964-ben ezen a napon a minisztertanács határozatot hoz az MRTV szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és a Magyar Televízió létrehozásáról.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csennem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Érzelem, értelem. A világ hagyományos társadalmai egyfajta jó viszonyt alakítottak ki környezetükkel. Ellenkező esetben nem tartottak volna elég sokáig, mondja a tudomány. Legtöbbjük éppen ezért a környezetre vonatkozó gyakorlati bölcsességet foglalt erkölcsi tanításaiba. Ezek közös témája mindig valamilyen aktuális, személyes és érzelmi, tájhoz való kötődéssel foglalkozik. Mert ősi tapasztalat szerint az embernek megmaradása érdekében szervesen kellett kapcsolódnia a környezetéhez, amely nem csupán élelemforrás és lakóhely volt számára, hanem a szépség, az erő, az izgalom és más emberi értékek forrása. Fontos tudományos megfigyelés, hogy amikor a környezetéhez szervesen kapcsolódó ember közösségekbe szerveződött, a tudás és az érzelem mindig elválaszthatatlanul jelent meg a környezetben végrehajtott összes jelentős tettében. Ha legfontosabbként megpróbáljuk külön választani az egyiket a másiktól, az olyan, mintha azt próbálnánk eldönteni, hogy a cukorban vagy alkoholban melyik a legfontosabb alkotórész, a szén, a hidrogén vagy az oxigén. Hiszen ami igazából lényeges, az a három kombinációjából ered. Persze a cukor különbözik az alkoholtól, mint ahogyan az egyes cukrok és alkoholok is egymástól, de csak azért, mert a három alkotórész különböző módon vegyül bennük. Ezért nincs igaza a téma kutatásában a spirituál ökológusnak, aki inkább az érzelmekkel foglalkozik, s elfelejti, vagy alul értékeli a racionalitást. A fenti gondolatok alapján világos, hogy a környezetünknek részei vagyunk, és a környezetünkhöz való viszonyunk alakulásában mind értelmünknek, mind érzelmeinknek fontos szerepe van. Erre találok példát saját tapasztalataim alapján is. E sorok írója Hajdúböszörményben töltötte a segédlelkészi évet, ahol megdöbbentően magas volt az öngyilkosok száma. Szinte minden hétre jutott szegényekből. Volt, aki szerint világelső is volt a település, hiszen mi magyarok akkoriban eleve az első-második helyen álltunk ebben a versenyben a világon, nálunk pedig Böszörmény volt az első. Az okokat egyesek abban látták, hogy a TSS-esítés idején a böszörményi embertől elvették a földjét, ami számára az életet jelentette. Értelmével bár úgy, ahogy belátta, hogy már nem az övé a föld, de érzelmei tovább éltek, és az évek során lassan-lassan felörlődtek az idegei. Aki nem találta meg az értelem-érzelem helyes arányát, belehalt az értelmetlen gondolatba. Nem tudom, mi az igazság ebben a bonyolult kérdésben, de az biztos, hogy aki érzelmileg túlságosan kötődik ahhoz, amit fizikailag birtokol, az soha nem tudja feldolgozni a veszteségét. Persze, hogy csak azt tekinti magának az ember, amit szeret, és azért lesz igazán felelős, mint a pásztor a bárányért. Csak a béres fut el a bárányt fenyegető vadállattól, mert nem a magáénak tekinti, és nem úgy szereti azt. Öreg nénik hiába látják be értelmükkel, hogy a kés már régen haszna vehetetlen, de mert annak lelke van, észre sem veszik, milyen fáradtságos vele dolgozni. Van annál százszor élesebb, de amit megszoktak, az az övék. Azért bánnak vele úgy. Ez a boldogság titka. Diktál a Homo sapiens értelme, de nem érzelem nélkül. Petőfinek kenyérből jobb otthon a fekete, mint máshol a fehér. Nyilván ő is tudta, amit tudnia kellett a fehér-fekete problémájáról, de ami az övé volt, amit érzett, azt töltötte be az életét. Aki ránk bízta, ami az övé, tudja, milyenek vagyunk, de szeret minket, ezért bánik velünk, mint sajátjával. A természethez és környezetünkhöz való viszonyunk alakulásában nagyon sokat segítene, ha ez a tudás diktálna az érzelmeinknek is.
Útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengéppel, hogy bánsz? Kísérjen a hold is téged testőrként. A sötétségben lásd meg a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal!
Innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. május 12-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Május 11-én hétfőn a hagyományokhoz híven Miskolc megyei jogúváros önkormányzata ünnepi közgyűlést tartott a városnapja alkalmából. Tóth Szántai József polgármester köszöntő beszédében többek között elhangzott: amikor Miskolc városnapját ünnepeljük, akkor nem egy távoli elvont, hivatalos városképet ünneplünk, hanem saját magunkat. A közös otthonunkat, a közös múltunkat, a közös felelősségünket és a közös jövőnket is. Továbbá felvetette azt a gondolatot, hogy a következő évben már a miskolciak dönthessék el, ki legyen a város díszpolgára. Ez a díj akkor a legméltóbb, ha közelebb hoz minket egymáshoz, ezért azt kérem, kezdjük el kidolgozni annak a rendjét, hogyan válhat ez a cím közösségi döntéssé. Mert ha azt mondjuk, hogy Miskolc a miskolciaké, akkor ennek nem csak a nehéz döntésekben, hanem az ünnepekben is meg kell jelennie. Elsőként a Miskolcváros díszpolgára címet adták át posztumusz dr. Kriza Ákos néhai polgármesternek, amelyet özvegye dr. László Zsuzsanna vehetett át. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaul Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója, és Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője. Nemzetközi szakmai elismerést kapott a Bükk térségéhez és Miskolc turisztikai szemléletváltásához kapcsolódó Ehető Erdő Erdei Gastro Express kezdeményezés. A projekt bekerült a Tourism Form Europe platform kiemelt joggyakorlatai közé, ahol mindössze 4 magyarországi példa szerepel, közölte a Visit Miskolc. A Tourism for Europe az EU fenntartható és regeneratív turizmus fejlesztési törekvéseihez kapcsolódó nemzetközi szakmai platform, amelyet az Európai Turisztikai Bizottság működtet. A miskolci Ehető Erdő a Bükk térség erdei ökoszisztémáját, a helyi termelőket, a séfeket, a borászatokat és a turisztikai élményeket kapcsolja össze a legendás Lilafüredi kisvasúttal. A kirándulás során a látogatók erdei alapanyagokat ismerhetnek meg szakértő erdész segítségével, majd ezekből a bükk ízeit bemutató gasztronómiai élményeken keresztül kóstolhatják meg a térség természetközeli világát egy Michelin ajánlással büszkélkedő étteremben. A program a Miskolc a Bükk városa koncepcióhoz kapcsolódik, amely az ipari múltjáról ismert várost fokozatosan természetközeli, élményalapú és fenntartható desztinációként pozícionálja újra. A Tourism for Europe platformon Magyarországról mindössze 4 projekt szerepel. Az Ehető Erdő mellett bekerült a mórahalmi geotermikus turisztikai modell, a Bodrog keresztúrhoz kapcsolódó természetvédelmi projekt és egy fenntartható női utazási iroda kezdeményezése is. Miskolc belvárosában sétálva nap mint nap olyan házak mellett haladunk el, amelyek falai történeteket őriznek, csak éppen ritkán állunk meg, hogy megnézzük őket. Egy-egy homlokzat, kapuaj vagy régi üzlethelyiség mögött évtizedek, néha évszázadok emlékei húzódnak meg. Emberek, sorsok, események, amelyek a város múltját formálták. Ezeket a történeteket szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz és az ide látogató turistákhoz a Kőbe írt történetek projekt. A kezdeményezés keretében 10 helytörténeti szempontból különleges belvárosi épület kerül a figyelem középpontjába. Miskolcváros önkormányzatának és a Miskolc Holding ZRT ingatlan gazdálkodási és szolgáltatási igazgatóságának archívumaiban őrzött dokumentumok, korabeli fényképek és visszaemlékezések alapján olyan tartalmak születtek, amelyek nem csupán adatokat közölnek, hanem megelevenítik a város múltját. A projekt egyik legizgalmasabb eleme, hogy az érintett épületeken elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki egyetlen pillanat alatt betekintést nyerhet az adott ház történetébe. A kód beolvasásával a város honlapján elérhető, kőbeírt történetek aloldalra jutunk, ahol részletes leírások, archívfotók, képeslapok és további érdekességek várják az érdeklődőket. A 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a török rivéra, a görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart.
Az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a török rivérára, gondolok itt a görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy pici nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a török riviéra, a bulgár tengerpart, a görög szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglalt táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazásirodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron el fognak menni az utak. Alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
Magyarországot villanyszerelő szakákban Makai József, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó villamosipari technikumának tanulója képviseli Kínában a szakmák világbajnokságán. A World Skills Shanghai 2026 a világ legnagyobb és legrangosabb szakmai versenye. A 48. világbajnokságot szeptember 22. és 27. között rendezik meg Shanghaiban, ahol fiatal szakemberek mérik össze tudásukat a világ minden tájáról. Az intézmény igazgató helyettesét, Bagány Mátét hallják.
De a World Skills verseny, mint ahogy ezt a neve is tükrözi, ugye egy világbajnokság, méghozzá ez a szakmák világbajnoksága, ilyenkor gyakorlatilag a világ minden részéről az országoknak a legjobbjai képviselik a saját országaikat, és egy-egy szakmai versenyen mérkőznek meg. Hát Józsi, ugye ő a villanyszerelő szakmában jutott tovább, ezt a villanyszerelő szakmát, ezt úgy képzeljük el, hogy ugye a világnak a villanyszerelő szakmája, tehát az, hogy ő elősáramú elektrotechnikusnak tanul, ez nem jelenti azt, hogy ő onnan kiesik ebből a dologból. Ebbe van installáció, van okosotthon kiépítés, okosotthon rendszernek a kiépítése, annak a programozás, tehát így a nulláról kell megcsinálni a mindent, ez egy borzasztó nehéz feladat, nyilván minden ország képviselője számára egy nagyon nehéz feladat, és úgy gondolom, hogy minden egyes szakmában, aki kijut erre a versenyre, erre a szakmák világbajnokságára, az büszke lehet magára, és hát minden egyes felkészítő tanár, akinek sikerül ezt elérnie, büszke lehet azokra a tanulókra, akik ennyire jól tudtak szerepelni, úgyhogy én is büszke vagyok a Józsira, hogy sikerült neki kijutnia ide a szakmák világbajnokságára, a World Skills-re, ami 2026-ban, Shanghaiban lesz szeptember 22-től 27-ig.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. május 12-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kocák Szilviát hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, emlékképek a Millennium Debrecenéről címmel nyílt kiállítás a Déli Múzeumban. A tárlaton azok az akvarell képek láthatók, amelyeket a Millennium megünneplésére készülő Debrecen Szabad Királyi Városának tanácsa rendelt meg. A megbízást Székely Árpád festő és egyetemi tanár kapta meg, aki a rövid határidő miatt Mendlik Oszkár segítségét kérte. A távlati képek a város kiemelkedő jelentőségű épített emlékeit ábrázolják. Ezeket a várostörténeti műveket a Déli Múzeum őrzi, melyekből ezúttal 16 látható az Oltai teremben június 20-áig. Tóth Emese riportja következik.
Fodor Éva Irén a Déli Múzeum főmúzeológusa. Emlékképek a Millennium Debrecenéről címmel nyílt egy különleges kiállítás. Ez most melyik terem, ahol vagyunk?
Ez az Oltai teremnek a galéria része, ahol 16 darab alkotás bemutatásával próbáljuk megidézni 1896 emlékét.
Mi ezeknek az alkotásoknak a jelentősége? Hogyan születtek ezek és mikor?
Ebben az évben emlékezünk meg a millenniumi ünnepségek 130. évfordulójára. Ebből az alkalomból az ország igyekezett egy olyan képet bemutatni magáról, amely hitelesen jelképezi azt az időszakot, ami egyik legnagyobb fejlődésen ment keresztül az ország. 1867 kiegyezésével és a 1895 között nagyon sok intézményt alapítottak. Kultúra területén, egészségügyi vonatkozásban, igazságügyi tekintetben, és ezt a sok-sok fejlődést akarták bemutatni a külföldieknek és a hazai érdeklődőknek is, tehát a lakosság számára. És a ország vezetői kérésre fordultak a Magyar Tudományos Akadémia tagjai irányában, hogy határozzák meg azt az időszakot, amire tehető a honfoglalás időpontja. És 888 és 900 közé helyezték, tehát ebben az években kellett találni egy olyan évet, amelyre a nagy fejlődése építések, beruházások be tudnak fejeződni, és erre hivatkozva egy ünnepélyes eseményt meg tudnak rendezni. És ez így született a millenniumi év, 1896, emlékezve az 1000 éves honfoglalásra.
Kiket kértek fel, és kik arra, hogy megalkossák ezeket az akvarelleket?
Elsősorban a kiállítás rendező, mármint a millenniumi kiállítás rendező bizottság ajánlott Debrecen városának művészeket annak érdekében, hogy a már általuk írásba foglalt felkérésnek megfeleljenek, vagyis az volt a cél a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, hogy olyan történelmi eseményeket, olyan épületeket örökítessenek meg képzőművészeti alkotásokon, amelyre a város leginkább büszke. És az épített emlékek közül ők kértek egy listát, hogy a Debrecen városa és több más vidéki település is készítsen egy listát azokról az épületekről, amiket ők be akarnak mutatni. Ebből négyet választott ki a kiállítás vezetősége. De Debrecen azért sokkal több mindenre volt büszke, és a négy helyett 22 darab akvarelképet készített. Székely Árpád és Mendik Oszkár alkotókat bízta meg ennek elkészítésével, bár a felkérés 1894-ben érkezett. Egyéb ügyintézések, minden személyek meghatározása, hogy kik készítsék el, végül is odáig jutottak, hogy 1896. február első felében érkezett Székely Árpád Debrecenbe. Tehát lényegében nagyon-nagyon rövid idő alatt készítette el ezeket a műveket. Igazából nem is vállalkozott a szerződésben, csak 16 darab akvarelkép és 20 darab alaprajz elkészítésére április 28-szal. És végül is annyira haladtak a munkálatokkal, hogy a 16 helyett elkészíti a 22 akvarelt, alaprajzból pedig a 27, eredeti 27 helyett 20-szal elkészült, amelyet Debrecen városa már külön saját költségén megfelelő paszpartuba helyezte el, és a Vasfém és Építőipari Kiállítási Egységben mutatta be ezt a műtárgycsoportot, amely óriási sikert aratott. Többek között Ferenc József is fölkereste 13 alkalommal ezt a millenniumi kiállítást. Talán a negyedik alkalom volt az, amikor a Vasfém ipari és építőipari kiállítást is megtekintette, és nagyon sok időt töltött a Debrecen épületképeit bemutató akvarellek előtt, és egyrészt az a hatalmas fejlődés, amely az ő látogatása 1857-es látogatását követően végbe ment Debrecenbe, ez is lenyűgözte, és maga a műalkotások sora is nagyon-nagyon nagy elismerést váltott ki belőle. Igazából 23 műről született egy megrendelés. Ez a 23-ból már eleve a dohánygyár kimaradt, tehát arról már szó nem volt, tehát 22-ről valósult végül is meg, de ez a 22-ből az aranybika külső homlokzata és a belső képe, tehát egy épületről két akvarell is született. Tehát ilyen furcsán alakul ez a akvarellek darabszáma.
Most itt az Oltai teremben hány alkotás látható ezekből?
A Székely Árpád Mendlik Oszkár által készített akvarellképekből 11 darab került a Déri Múzeum gyűjteményébe. A kiállításon szerepel még két olajfestmény, amely a Ferenc József osztrák császár magyar királyi portréját jeleníti meg, illetve egy Simonfi Imrét megörökítő egész alakos olajfestmény került még ide helyezésre. Két olyan akvarell technikával készült mű is elhelyezésre került, amelyek nem szerepeltek a millenniumi kiállításon, de egy nagyon érdekes történet kapcsolódik hozzájuk. Az egyik az a Kassa Nándor által készített Kossuth utcai református templom képét bemutató alkotás. Ez azért érdekes, mert ez még a millenniumi kiállításhoz kötődik valamilyen szempontból. És mi is ez a szempont? Megrendelés kaphatott, ennek még nem találtuk meg az írásos formáját, de tudjuk, hogy valamilyen megrendelésben részesült, mert a város átadta neki a Kossuth utcai templomnak a fotóját, és ő ezt maga önszorgalomból elkészítette. Még megbízás, hogy volt-e vagy nem tudni, de ígéret biztos, hogy volt, mert szépen elkészíti. De ezt az egy művet 3 hónap alatt készítette el. Míg Székely Árpád Mendik Oszkár egy egész sorozatot készített el. De teljesen más nézőpontból közelítettek. Távlati képet készítettek, és úgymond vedutta ábrázolásként örökítették meg ezeket az épületeket Székely Árpád Mendik Oszkár. Kassai Nándor viszont épület rajzot készített el. Tehát egy az egyben.
Menjünk oda?
Igen, megyünk talán oda. Érdemes, megyünk mert oda. Akkor jobban látni a kettő közötti különbséget. Nézzük most a kassai féle templomábrázolást. Szinte egészen részletgazdagon örökíti meg a homlokzat díszes megformálását, a cserepeket, a torony. Tehát szinte fotorealisztikus hűséggel örökíti meg az épület mienségét. Ugyan ő is elhelyezi a kis életképi hangulatot biztosító figurák, de talán ezek nem is olyan szempontból fontosak a művön, mint a mellette elhelyezkedő Székely Árpád Mendikoszker páros által készített alkotása. Itt inkább a monumentalitását hivatottak még inkább fokozni a templomnak. Azért hozzá kell tenni, hogy 58,5 méter magas a torony, 61 méter pedig a református nagy templom tornya, tehát alig-alig kisebb ez a torony. Tehát valóban ezekkel az apró kis alakokkal még inkább érezhetjük azt a monumentalitást, amellyel az ember szembesült. És még talán azt is, hogy mennyire sík vidéken vagyunk.
Igen, valóban. És akkor itt van a másik.
A Székely Árpád Mendikoszker által készített akvarell. Jól láthatóan fölismerhető, hogy ez a templom, de legalább olyan hangsúlyt kapnak az előtte sétáló debreceni lakosok. Itt aztán városi viseletben is megjelennek, de egy cifra szűrt viselő alak is feltűnik. Tehát ezek a művek amellett, hogy épített emléket örökítenek meg, egy millenniumi időszak hangulatát is felidézik a kis aprócska házakkal, amelyek körülölelik a monumentális méretű templomot, illetve ugye még pluszban egy viselettörténeti betekintést is nyújt. Egy időutazást biztosít az ide látogatóknak ezeknek a képeknek a sora.
Ami nagyon érdekes és különleges volt itt az aranybika, és vannak itt ugye ezeken a képeken már olyan dolgok, amiket már nem lehet látni. Sehol nincs már a valóságban, nem létezik, igaz? Ilyen például, amit ott láthatunk. Mi is van ott?
Van. Hát az itt látható képeknek a legnagyobb része olyan épületet örökít meg, ami ma már nem látható, lebontásra került. Többek között ez a nagyon-nagyon hangulatos és nagyon nagy hírrel rendelkező aranybika épülete, amely Steindl Imre tervei alapján készült. 50 szobás kis neoreneszánsz homlokzattal rendelkező épület volt ez, amely arról volt különösen híres, hogy Debrecen legnagyobb báltermét itt alakították ki. Ott látható a korábbi freskó terv, amely ehhez a bálteremnek, a díszteremnek a kialakításához készített Mirkovszky Géza, ugyanis ő volt, aki elkészíti ezeket a bámulatosan sikerült freskó terveket, és utána ugye a kivitelezés. De Debrecen múltjához azért, mint tudjuk, nagyon sok tűzvész is kapcsolódott. Ez most egy kicsit későbbi tűzvész, ugyanis 1882-ben készül el a Steindl-féle aranybika épület, 1892-ben tűzütött ki a díszterem, be, és utána kellett helyreállítani, és ez a helyreállított és kicsit átformált freskó terv látható itt. Ez nem szerepelt a millenniumi kiállításon, de úgy gondoltuk, hogy bemutatjuk, hisz Mirkovszkynak ez a remek műve azért egy kicsit érzékelteti azt a monumentalitást, ezt a színpompát, amit ez az épület belső rendelkezett. Hogy milyen fontos volt ez az országnak, és ezen belül természetesen Debrecennek ez az aranybika, mutatja azt, az ország másik végéről is eljöttek, csak hogy megtekintsék ezt a díszes báltermet, és tényleg főispánavatók, mindenféle nagy városi vezető beiktatása zajlott ezek falak között. És nem csak a falak voltak díszesek, ami egyébként a 12 hónapot örökíti meg, és a 4 évszakot egy-egy kis részletben, fönt pedig a táncvigodalmat, madarak növények burjánzását, madarak szárnyalását örökíti meg a felső kis kazettákba a festőművész Mirkovszky Géza, és hogy valójában hogy is nézett ki a végleg megvalósult szálló belső, az mutatja ez a kis akvarelkép, gyönyörű velencei csillárokkal, pompás belső berendezéssel ténylegesen kivívhatta azt az elismerést, amivel illették az újságírók. Debrecen égköve volt ez az aranybika épülete, amit sajnos lebontottak.
Olyan szívesen hallgatom ezeket az akvarellekhez fűződő történeteket, amikor ide eljönnek a látogatók, és megnézik ezt megrendezte a kiállítást, akkor ők hol kaphatják meg ezeket az információkat? Mert amikor bejöttünk, ott volt egy ilyen kis alkalmatosság, egy ilyen érintőképernyős, kis számítógépes, interaktív kiállítás elem, ugye ott megnézhetik, elolvashatják.
Ott elolvashatják ezeket a történeteket, és rá tudnak kattintani az akvarelképekre, és teljesen föl tudják nagyítani, és olyan részleteket lehet még pluszban felfedezni ezeken a képeken, amit lehet, hogy így eredetiben tekintve még annyira nem tűnik föl, de úgy kinagyítva fantasztikus részleteket találhatnak még pluszban az érdeklődők.
Kedves hallgatóink, emlékképek a Millennium Debrecenéről címmel nyílt kiállítás a Déri Múzeumban abból az alkalomból, hogy ebben az évben emlékezünk az ezredéves ünnepségek 130. évfordulójára. A tárlaton Fodor Éva Irén főmúzeológus kalauzolt az elmúlt percekben. Tóth Emese volt a riporter.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét, János evangéliuma 4. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Ki tudja megváltoztatni, megújítani az életünket? Maga Jézus Krisztus. A samáriai asszony életében ez különös módon történt meg. Amikor megszólal, az egy csodálatos hitvallásként cseng a fülünkben, és mindezt azután mondja, miután találkozott Krisztussal. Ennek az asszonynak az életében is megtörténik az, miután Jézussal találkozott és vele beszélgetett, mint ami megtörtént Nikodémussal is. Kettőjük között azonban van egy kis különbség. Nikodémusnak hosszú idő kellett, míg rájött arra, hogy Jézussal találkoznia kell. Talán azért, mert ő írástudó volt, és az, aki úgy gondolja, ő mindent tud, vagy majdnem mindent, annak nehéz elindulni Jézus felé, hogy tanuljon tőle. A samáriai asszony azonban szinte mindent megtud, úgymond egy nap alatt. Isten ma is így munkálkodik a gyülekezetben. Ha visszatekintünk életünk eseményeire, megláthatjuk, hogy az Úr Jézus mikor és milyen módon változtatott meg, újított meg bennünket. Úgy történt az, hogy Jézus egy félig vagy egy egészen pogány embert megragadott, és radikálisan, gyökeresen megváltoztatta az életét. Ugyanis úgy van az, hogy Isten szent lelke szabadon munkálkodik, mint a szél, amely szabadon fúj ide-oda. Nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük. Lehet teologizálni, lehet hosszas beszédekbe bonyolódni, azonban a Jézussal való igazi találkozást nem szabad megvetni, lekicsinyelni. Sőt, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a Jézussal való találkozás és beszélgetés mindnyájunk életében megtörténjék. A mai égemagyarázat Csomai Árpád Bihar Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.